Harmadik kazetta, második sáv. No fene, mondtam. Ez csak játékpisztoly. Nincs is benne 10 töltény. Csak 6. Ez csak egy kicsike kis pisztolyocska, egy lepkepisztoly. Lepkére szoktak vadászni ezekkel. Szégyelje magát, amiért szándékosan hazudott. Megvan maga őrülve? Hogy én? Egy úton álló kupán vágott. Lehet, hogy ettől kissé kótyagos vagyok. Ez itt a maga kocsia? Ne. Ki maga? Mit nézett arra hátrába fényszórójával? Még csak ez hiányzott, hogy maga kezdjen itt faggatózni. Jellemző a férfiakra. Egy férfit nézte. Szőke hullámos haja volt? Már nem igen, felelte a lány csendesen, de lehet, hogy valaha az volt neki. Ez meglepett. Valahogy nem számítottam rá. Én nem vettem észre, mondtam akadozva. A kocsi nyomokat követtem a domboldalban zseblámba fénynél. Súlyosan megsérült. Még egy lépéssel közelebb mentem a lányhoz. A kis revolver nekem szegeződött. A fény álhatatosan rajtam időzött. Ne izgassa föl magát, mondta csöndesen. A barátja halott. Egy percig semmit se szóltam, aztán ezt mondtam. Na jó, gyerünk és nézzük meg. Maradjon ott, ahol van. Ne merjen mozdulni. Ki vele, ki maga és mi történt? Éles volt a hangja, félelem nélküli. Elszántság érződött rajta. Merló, Philip Merló, nyomozó, magán. Szóval ennek mondja magát, bizonyítsa be. Rögtön csak előveszem a tárcámat. Inkább ne vegye. Hagyja a kezét ott, ahol van. Egyelőre elnapoljuk a bizonyítást. Mi történt itt? Az az ember nem lehet halott. Halott az elhiheti. Az arcára van locsanva az agya. Adja elő a sztoriát, miszter, de gyorsan. Már mondtam, lehet, hogy az az ember még él. Oda megyünk és megnézzük. Egyik lábammal előre léptem. Ne mozduljon, mert lelövöm, rivalt rám. A másik lábammal is előre léptem. A fény kissé megremegett. Azt hiszem, hátra lépett. Azt tudja, hogy a tűzzel játszik, miszter, mondta csendesen. Na jó, menjen előre, én majd követem. Úgy látom, beteg. Ha nem volna beteg, akkor már lelőtt volna. Leütöttek. Az ilyesmitől mindig karikás lesz a szemem alja. Hallja, finom egy humora van magának, akár egy hullamosónak, mondta csak nem sírva. Elfordultam a fénytől, erre nyomban elém vetődött a földre. Elsétáltam a kis kétüléses mellett, szabványos kiskocsi, tiszta volt és fényes a ködös csillagfényben. Tovább haladtam fel a földúton a kanyarban. Mögöttem léptek közvetlen közelről, előttem az útbaigazító fény. A környéken nem hallatszott más hang, csak lépéseink zaja és a lány légzése. A magamét nem hallottam. 11. fejezet. Fele úton, a lejtőn felfele jobbra fordítottam a fejem, és megpillantottam Merió lábát. A lány odavillantott. Előtűnt az egész test. Észre kellett volna vennem lefeléjüvet, de akkor lehajoltam, és a talajt vizsgáltam egy töltőtől lámpa fényénél, a kocsikerék nyomát követve akkora fénynél, mint egy 25 centes érme. Adj ide a lámpát, szóltam, és hátra nyúltam. Szó nélkül a kezembe nyomta. Féltérdre ereszkedtem, éreztem a nadrágomon keresztül, milyen hideg és nyirkos a föld. Ott feküdt a hátán, egy bokor aljában, abban a mosogatórony pozitúrában, amely mindig ugyanazt jelenti. Arca egy soha nem látott arc volt. Haját befeketítette a vér, a szép szőke hullámokat is összegubancolta a vér meg valami szürkés nedv, ami az ökörnyálhoz hasonlított. Mögöttem hangosan lélegzett a lány, de nem szólt semmit. Ráirányítottam a fényt Mario arcára. Kásává verték. Egyik keze kinyújtva, mereven, ujjai begörbülve. Felöltője félig alája gyűrődve, mint a esés közben fölbukfencezett volna. Lábai egymást keresztezték. Szája sarkában piszkos, olajszínű vér szivárgott. Tartsa rá a fényt, mondtam, és visszaadtam a nőnek a lámpát. Ha bírja a gyomra. Elvette tőlem, és szó nélkül tartotta olyan határozottan, mint egy veterán gyilkossági szakértő. Újra elővettem a töltőtollámpámat, és nekiláttam Mario zsebeinek átkutatásához, ügyelve arra, hogy meg ne mozdítsam. Ezt nem szabadna, mondta a lány mereven. Nem szabadna hozzáérni, míg a rendőrség ki nem jön. Úgy van, feleltem, és a rendőrségi riadóautó legénysége addig nem nyúlhat hozzá, míg ki nem jönnek a mentők addig nem nyúlhatnak hozzá, míg a halottként meg nem nézte, a fényképészek le nem fényképezték, és a daktiloszkópus nem vett tőle új nyomot. És tudja, milyen sokáig tart ez idekint? Órákig. Igaza van, mondta. Felteszem magának, mindig igaza van. Maga már ilyen. Valaki nagyon gyűlölhette, hogy itt szétverte a fejét. Nem hiszem, hogy személyes gyűlölet volt, morogtam. Vannak, akik csak úgy passzióból szeretik szétloncsaltani mások agyát. Maga félre beszél, mondta csípősen. Átkutattam Mario ruháit. Egyik nadrág zsebében egy kevés aprópénzt és néhány bankjegyet, a másikban préselt bőr kulcstartót meg egy kicsi zsebkést találtam. Baloldali farzsebéből egy kisebb fajta pénztárca került elő, benne bankjegyek, a hajtási engedélye, néhány nyugta. Kabátjában néhány levél gyufát, egy aranyceruzát és két vékony patyolat zsebkendőt találtam, olyan tiszták és fehérek voltak, mint a száraz porhó. Meg az ománcozott cigarettatárcát, amiből az arany végű barna cigarettáit szedte elő. Dél-Amerikából származtak. Montevideóból. A másik belső zsebében egy másik cigarettatárcára bukkantam, ezt korábban nem láttam nála. Hímzett selyemből készült, oldalait egy-egy sárkány díszítette, és a kerete olyan vékony teknőc páncél utánzatból készült, hogy szinte észre se lehetett venni. Felkattintottam a tetejét, és szemügyre vettem a gumiszalag alatt lapuló három hosszú orosz cigarettát. Az egyiket megnyomkodtam, öregnek, száraznak és puhának éreztem. Üreges szopóka volt a végükön. Nem ezeket szívta, szóltam hátra a vállam fölött. Ezeket bizonyára valamelyik nőismerőse kedvéért tartotta magánál. Olyan fickónak látszott, akinek van egy csomó nőismerése. A lány előrehajolt, leheletét a nyakamban éreztem.